Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, mondja az Úr, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliuma 6. részéből, a 6. rész 22. versétől a 34. versig terjedő igeszakaszból. Másnap a sokaság, amely a tengeren túlállott vala, látva, hogy nem volt más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szálltak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felele nékik Jézus, és mondta: Bizony-bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Mondának azért néki: Mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus, és mondanékik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Mondd azért nekik Jézus: Bizony-bizony, mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki: Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a vasárnapon ünnepet szentelhetünk neked. Köszönjük neked, hogy van miért hálát adnunk újra és újra, hogy hálát adhatunk az új kenyérért, amelyről te gondoskodtál, amellyel te táplálod a mi testünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk akár az elmúlt napokban, héten is, a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy betöltötted a mi testi szükségeinket, és köszönjük neked azt, hogy te gondoskodni akarsz a mi lelki szükségeinkről is. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Köszönjük, hogy te kész vagy most is betölteni bennünket a te szent lelkeddel, a te igéddel. Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor az elmúlt héten, vagy az elmúlt napokban, a szemünkön és a fülünkön keresztül olyan dolgokkal töltöttük be a lelkünket, ami neked nem volt kedves. Szeretnénk, Úr Jézus, nálad keresni a feltöltekezést, a betöltekezést. Szeretnénk veled megelégedni, és veled az igazi életet megélni. Úr Jézus, tudjuk, hogy minden testi-lelki szükségünkre nálad van a megoldás, te tudod betölteni azokat, nálad van a betegségeinkre a gyógyír, a fájdalmainkra a megoldás, a kérdéseinkre a válasz. Így kérünk most, Úr Jézus, te látod, hogy melyikünk milyen szívvel, milyen lélekkel van itt, milyen igére van szükségünk, táplálj bennünket, kérünk, hozzánk illő eledellel, és te töltsd be bennünket úgy, kérünk, a te szent lelkeddel, hogy a hallott ige az megvalósuljon a szavainkban, a tetteinkben, a gondolkodásunk megváltozásában, hadd legyen az egész életünk Isten tiszteletté, neked kedvessé. És így kérünk az úrvacsorai közösségért is, hogy a látható jegyek által te táplálj bennünket az örök életre, erősítsd a mi hitünket ezeken a jeleken keresztül is. Kérünk azért, Úr Jézus, hadd tudjunk eljutni veled itt az ige hirdetésben is, a sákramentumban is, de a hétköznapokban is, a személyes életközösségre. Így kérünk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy valóban a te neved dicsőségére sok gyümölcsöt tudjunk teremni, engedelmes, téged szerető, téged félő életünkkel. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk János evangéliuma 6. részéből, a felolvasott igeszakasz folytatásaként a 35. versből a következőképpen. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kedves testvéreim, minden hálaadó Isten tiszteletnek a célja, ilyenkor az aratás befejeztével, az, hogy a testi táplálékot megköszönve tovább lássunk, és hálát adjunk azért, hogy Urunk nem csak a testi, hanem a lelki szükségeinkkel is, a teljes lényünkkel törődik. A kenyér nélkülözhetetlenségétől eljussunk az élet kenyerének pótolhatatlan voltáig, nagy ajándékáig. Tulajdonképpen a felolvasott ige szakaszban, a lekcióban erről hallhattunk. Arról, hogy akik megkeresték Jézust, először a testi táplálék miatt kutatták őt fel, de aztán Jézus sokkal nagyobbal, a legtöbbel kínálta meg őket. Magával, az ő erejével, az ő megelevenítő ajándékával. Hát testvéreim, a célunk az, hogy a mi szívünk is ezzel a hálával teljen meg. Hálával, hogy Urunk bennünket is a lelki kenyérrel önmagával akar megajándékozni. De nézzük sorban a felolvasott igénket. Hogyan is kezdődött a tömegnek a Jézussal való találkozása? Arról olvastunk, hogy Jézust lázasan keresték azok az emberek, akik az előző napon a kenyérszaporítás csodájának az átélői voltak. Az előző napot Jézussal töltötték ők. Hallgatták a tanítását, belefeledkeztek. Jól esett nekik, hogy nem úgy tanítja őket Jézus, mint az írástudók, hanem az ő szavaiban élet van és hatalom. Így hát vele maradtak egészen estig. És így lehettek aztán az este közelettével részesei annak a csodának, amelyben Jézus a testi igényeikről is gondoskodott. Nem is akárhogy. A kevésből is sok lett, a sokból pedig még maradékot is tudtak összegyűjteni. Ismerjük a történetet. A kisfiú odaadta azt a keveset, amit vitt magával, és egy nagy tömeg, több mint 5000-en jól laktak ezzel a táplálékkal. Micsoda gondoskodás, micsoda csoda szemtanúi voltak ezek az emberek. És hogy gondolkoznak? Tegyük királlyá Jézust. Milyen jó lesz akkor, hogy minden gondunkat majd ő megoldja. Az Úr azonban kitér előlük, és felmegy a hegyre imádkozni. Láthatjuk, testvéreim, hogy a kenyérnél kezdődik tehát az egész. A kenyérnél, ami nélkülözhetetlen az élethez. a kenyérnél, amit nagy fáradtsággal szereztek meg ezek az emberek maguknak. A kenyérnél, amit aggódva vetettek el, és érezték a kiszolgáltatottságukat, addig, amíg be nem aratták a termést. A kenyérnél kezdődik, amire nagy szükségük volt ezeknek az embereknek. Hát, kedves testvéreim, a mi életünkben már nem jellemző az, hogy éreznénk a súlyát, a terhét annak, hogy minden nap tudjunk letenni kenyeret a család elé az asztalra. Számunkra természetes, hogy van. A mindennapos küzdelem érte igazán ritka. De mégis a vágy, a hiány, a szükség, az elégedetlenség, a kiszolgáltatottság, az aggodalmaskodás megtapasztalható az életünkben. Ha más oknál fogva is, de ott vannak ezek kínzó állapotként mindannyiunk szívében. Időszakosan vagy folyamatosan ott vannak, és elvehetik a mi józanságunkat is. Milyen könnyen tud összezsugorodni a látóterünk, és nem látjuk csak azt az egyet, amire szükségünk van, aminek a hiánya kínoz, ami miatt az aggodalmaskodás betölti az egész lényünket. Azt hiszem, hogyha már erről beszélünk, akkor ismerős tapasztalás mindannyiunk számára, hogy a szükség kényszerít minket Jézus Krisztus keresésére. A nélkülözés, valaminek a hiánya. És milyen jó, hogy Jézus nem vet meg minket emiatt, hiszen a kereséssel, a kutatással, a felévaló fordulással kerülhetünk majd egyre szorosabb kapcsolatba vele. Így ismerhetjük meg őt egyre jobban, és így kérhetjük el tőle a lelki kenyér ajándékát. Aztán azzal folytatódott ez a történetünk, hogy az a tömeg, aki odament Jézushoz és őt kereste, azért mégsem ilyen tiszta szándékkal állt meg ott előtte. Érezzük a felolvasott párbeszédből azt, hogy nem voltak igazán őszinték és egyenesek ezek az emberek Jézus Krisztussal. Nem nyíltak. A valós céljukat leplezni próbálták az Úr előtt. Elválták volna, hogy a jelenlétük, a nagy számuk, majd újra-ajra ösztönözze Jézust, hogy adjon. Adjon újra és újra, amikor csak felkeresik őt. Könnyítsen az életükön, hiszen látták előző napon, hogy még erre is van hatalma. Megteheti. Ez a belső kívánságuk, hogy tegye ezt meg. Ám nem mondják ki őszintén a kérésüket Jézusnak. Jézus azonban átlát rajtuk. Előle nem lehet elrejtőzni, előtte nem lehet eltitkolni semmit sem. Nem tudjuk őt félrevezetni. És ezt megtapasztalta most a tömeg is. Mikor odaállnak a mester elé, egészen ártatlan kéréssel próbálnak közeledni az Úrhoz. És ennyit kérdeznek tőle, mester, mikor jöttél ide? Ezt kérdezik, de igazából nem kíváncsiak a városra. Ők arra kíváncsiak, hogy majd hogy juthatunk el oda, ami a mi célunk, ami a mi szándékunk Jézussal. Az Úr azonban nyíltan válaszol nekik. Ő őszintén és tisztán beszél. Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Hiába próbálkoznak tehát ügyesen befolyásolni őt, beléjük rá, és ismeri a szándékukat. Azt élik meg itt ezek az emberek, amit a zsidókhoz írt levélben így olvasunk. Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előle, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus keresésekor mi is ugyanezt tapasztalhatjuk meg, amikor megszólítjuk őt. ugyanezt élhetjük át. Aki az Urat keresi fel, azzal ő tisztán, világosan, nyíltan fog beszélni. Akkor is, hogyha ez megszégyenít, leleplez, vagy megszomorít minket. Mert ő nem megalázni akar vele, hanem inkább felemelni és segíteni rajtunk. Ahogyan Pál írja a korintusiaknak. Azt írja nekik, hogy örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg. Testvéreim, amikor Jézus bennünket is így leleplez, ez lehet, hogy szégyenkezéssel jár. Lehet, hogy fájó pontokat érint, mert rámutat lényünk torzult voltára, betegségeire, de enélkül nem lehet vele szorosabb kapcsolatba lépni. Nem azért világít rá a torz lényünkre, a bűneinkre, hogy megalázzon, hanem ellenkezőleg azért, hogy segítsen, kihozzon életünk mélységeiből. A vele való kapcsolatnak tehát csakis őszinte alapjai lehetnek. És Jézus, mint jó orvos, keresi, diagnosztizálja a betegséget azért, hogy elkezdje rajtunk a gyógyítását. De mire is mutat rá egészen pontosan, mi az őt keresőknek a betegsége? Hát az, hogy őt csak eszközként akarják használni saját önző céljaikra. Mást mondanak és mást gondolnak, más mutatnak kifelé és más van a szívükben. Nekik nem Jézus kell, csak az, amit ő adni tud nekik. Ők az igényeik betöltését kérik Jézustól, de az Urat már nem igénylik. És milyen szomorú ez. Olyan, mintha a gyermekünk csak a gondoskodásunkat igényelni, csak azt, hogy járjunk a kedvében, de nem szeretne, nem ragaszkodna hozzánk, nem becsülne minket, nem kellene neki az, amit tudunk még adni, nem kellene neki a mi személyünk. Bizony ez nagyon szomorú lenne, és nem is lehetne így egészséges felnőttet nevelni belőle. Az a jó, amikor a szülő szeretete átitatja, átjárja a gyermek lényét, és a gondoskodása nyomán formálódik az a kis élet, és bizalom, kötődés alakul ki aztán ebből a kapcsolatból. Kedves testvéreim, ezeket hallva tegyük fel a kérdést magunknak. Mi milyen gyermekei vagyunk mennyei édes atyánknak? Milyen a mi szeretetünk? Milyen a mi ragaszkodásunk? Az elvárásaink, vagy az Urunkhoz való kötődésünk a nagyobb? Hát azt gondolom, azért jöttünk el ma is Isten házába, mert az Úrhoz akarunk ragaszkodni, egyre szorosabban kötődni ő hozzá. És hogyha az életünkben a mérleg serpenyője a rossz irányba is hajlott el, de azért jöttünk ide, mert az a szándékunk, hogy Urunk meggyógyítson, hogy visszabillentse azt a serpenyőt, hogy ő hozzá kötődjünk, az ő kezébe tegyük le az életünket, egyedül csak ő benne bízzunk. És hála a mi Urunknak, hogy mindez lehetséges. Erről szól a felolvasott párbeszéd tetőpontján Jézus is a sokasságnak, amikor ezt mondja nekik. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Testvéreim, azt hiszem, hogy már elképzeltük azt, hogy milyen lehetett egykor a pusztában a népnek, amikor Isten megajándékozta őket a mannával, a tőle való kenyérrel. Milyen lehetett átélni azt először is, és aztán sorban a többi napon. Kimentek reggel, és összetudták azt gyűjteni. Én úgy gondolom, ami Urunk nem csak a testi táplálékot adta ezzel nekik, hanem üzenete is volt minden egyes reggel, amikor gyűjtötték a mannát. Üzenete is volt ezzel az Úrnak számukra. Méghozzá az, hogy ne féljetek, mert veletek vagyok. Ne zúgolódjatok, mert látjátok, vigyázok rátok. Adok nektek táplálékot. Megerősítelek titeket ott, ahol ti a magatok erejéből nem tudnátok életben maradni. Látjátok, gondoskodom rólatok. Vigyázok, hogy eljussatok a célig. Testvéreim, Jézus Krisztus is akkor, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, ugyanezt üzeni számunkra. Lássátok meg, én veletek vagyok, mellettetek állok. Lássátok meg azt, hogy én erősíteni szeretnélek benneteket, átvezetni titeket ezen az életen magamhoz, megeleveníteni akarlak benneteket. Azt szeretném, hogy ti is belém kapaszkodjatok. Én vagyok az élet kenyere. Meg kellett érezni a sokasságnak ebből azt is, hogy sokkal több állott előttük, sokkal nagyobb dolog történik most velük, mint a pusztában a néppel. Hiszen Jézus nagyobb, Jézus több, ő nem csak a testet, hanem a lelket is képes megőrizni és újjáteremteni. És ezzel folytatja Jézus, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Azaz Jézus lénye, szeretete, lelke, teljes valója úgy kell, hogy betöltse az életünket, ahogyan a kenyér átjárja, táplálja, erősíti, felépíti a testet. Nélküle lassú sorvadásra, elmúlásra vagyunk ítélve. Jézus Krisztus olyan nélkülözhetetlen az életünkből, amilyen nélkülözhetetlen a kenyér a test számára. És testvéreim, ezekkel a szavakkal Jézus feltétel nélküli hitet is kér tőlünk. Azon a módon, ahogyan eddig közelítettek hozzá, nem ismerhetik meg az emberek őt, nem tapasztalhatják meg a szeretetét, a kegyelmét. Feltételek nélkül kell hozzá menni, úgy, ahogyan a gyermek is megy a szülőhöz. Amikor a kislányunk megtanult járni, később a lépcsőzés tudományával birkózott. És amikor a lépcsőzést tanultuk, mindig fogtuk a kezét, és úgy kísértük őt lefelé a lépcsőn. Ilyenkor persze sokszor előfordult az, hogy megbotlott, és nekünk kellett őt a kezénél fogva megtartani, nehogy elessen és leguruljon a lépcsőn. Amikor ez megtörtént, és mi megtartottuk őt, akkor sosem ijedt meg. Nem kapálózott, nem kiáltott fel, nem kereste újra az egyensúlyát, hanem mit tett? Elengedte magát. Elengedte magát, lógott a levegőben, még élvezte is. Hát valahogy ilyen bizalomnak kellene lenni a mi szívünkben is, Isten iránt. Akkor, amikor elveszítjük az egyensúlyt, amikor kicsúszik a lábunk alól a talaj, amikor nem tudunk magunkon segíteni, akkor nem kellene kétségbe esni, hanem rögtön belé kapaszkodni, átengedni magunkat neki, átengedni magunkat, hogy ő tartson meg a tenyerén, mert ő ígéri, hogy ezt meg is teszi. Megóv bennünket, ő vigyáz ránk, jót akar nekünk. Aztán még egy példa, gyermeki példa, ahogy növekszik a kislányunk, most éppen az önállóságot tanulja. Az önállóságban formálódik. És eljutottunk oda, hogy egy-egy helyzetben el kell neki magyarázni, nagyon sokszor, hogy értse meg, jót akarunk neki. Tegye meg azt, amit kérünk tőle, mert majd meglátja, hogy hasznos lesz számára, majd hálás is lesz érte később. Ám de ő a sok-sok beszéd után is csak nagyon nehezen akar olykor engedni. Egy-egy ilyen csörte után aztán eszembe jut az, hogy hát nem ugyanígy viselkedem én is mennyei atyámmal. Hányszor kell neki is visszatérnie az alapok elmagyarázásához? Hányszor kell neki is újra és újra elém hoznia azt, hogy ő vigyáz rám, ő jót akar nekem, ő szeret engem. Milyen szomorú, hogy az alapokat kell neki újra és újra a szemünk elé hozni. Bizonyítani azt, ami egyébként nyilvánvaló, bizonyítani azt, amiben élünk, lélegzünk, mert mi elvakulunk, és nem vesszük ezt észre. Jézus Krisztus azonban ezzel, amivel bíztatta egykor a tömeget, minket is arra bíztat. Nyugodtan hagyatkozzunk rá. Nyugodtan tegyük le feltételek nélkül az életünket a kezébe. És végül hadd mondjak el még egy dolgot. Nagypapámnak régen volt egy szokása, és ez elkísérte őt élete végéig. Az volt a szokása, hogy bárhová ment el, ha rövid időre is, de egy vastag szelet kenyeret mindig vitt magával. Nem cukrot, szőlőcukrot, egy vastag szelet kenyeret. Azért, mert egyszer nagyon eléhezett, nem volt nála semmi, és azt az élményt, azt a rossz élményt nem akarta még egyszer tapasztalni. Hát, kedves testvéreim, hogyha már tapasztaltuk azt, hogy milyen a pusztában lenni táplálék nélkül, hogy milyen kiszolgáltatottnak, tehetetlennek érezni magunkat, amikor folyamatosan csak gyengülünk, hogyha már átéltük azt, hogy Jézus Krisztus szeretete milyen megelevenítő, újjáteremtő erő az ilyen helyzetekben, akkor ugyanezt tesszük mi is. Ragaszkodunk hozzá, belekapaszkodunk az élet kenyerébe, a szükségesbe, a nélkülözhetetlenbe, akiről tudjuk, hogy egészen biztosan megtart, táplál és vezet majd bennünket. Hát adja, Urunk, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk, minden nap átéljük, és erősítsen most bennünket ebben az úrvacsorai közösséget megélve is. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk, leborulunk most előtted, és hálát adunk neked azért, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük, Urunk, a te mérhetetlen szeretetedet, türelmedet, amellyel körbeöleled az életünket. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy nem csak a testi, hanem a lelki szükségeinket is a szemed előtt tartod. Köszönjük, Urunk, hogy te belelátsz a szívünkbe is, és látva az ott lévő szennyet, torzultságot, betegségeket, nem fordulsz el tőlünk, hanem jössz áldott orvosként, hogy segíts, hogy megtisztíts, hogy felhozz minket a mélységből, rámutatva a te áldozatos szeretetedre. Urunk, könyörgünk, te segíts bennünket lelked által abban, hogy rád, aki az életeddel is fizettél, értünk, úgy tudjunk hagyatkozni, mint a gyermek a szülőre. Kérünk, segíts nekünk, hogy feltételek nélkül kövessünk téged, kapaszkodjunk beléd rögtön akkor, amikor megtorpanunk, amikor nehézségekbe ütközünk, vagy amikor elesünk. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy te egész biztosan megmentesz bennünket. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretettel hirdetem, hogy Isten kegyelméből, ahogyan ígértük, az úrvacsorai jegyeket ma kiszolgáltatjuk. Az úrvacsorai jegyeket ez alkalommal egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk ajánlotta fel. Isten áldása legyen a jókedvű, hálás szívű testvéren, testvéreken és szeretteik életén. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor Isten tisztelet lesz a templomunkban, és jövő héten a szokott időben 8:30-kor, 10-kor és 16 órakor lesznek megtartva Isten tiszteleti alkalmaink. Külön perselyeket helyeztünk ki a gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra. és köszönjük a már eddig beérkezett adományokat. Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy van lehetőség banki átutalással és postai csekken is befizetni az adományokat. Tájékoztatjuk a testvéreket szintén arról, amiről már eddig is, hogy a gyermekisten tiszteletet nem tudjuk megtartani, hiszen a felújítási munkák miatt bizonytalan ideig a gyülekezeti házban erre nincsen lehetőség. Hirdetem, hogy a lelkészi hivatalunk nyitvatartása augusztus hónapban a következőképpen alakul. Kedden és szerdán zárva lesz a hivatal. Hétfőn, csütörtökön és pénteken a megszokott rendben és időben zajlik majd az ügyintézés. Ezen a héten rendeztük meg a Jókai iskolában az idei napközis hittantábort Plaszkó Zoltán hitoktató testvérünk vezetésével. Köszönjük mindenkinek a segítséget, akik bármilyen módon jelen voltak és szolgáltak itt. Ezen a táboron 22 táborozó gyermek volt jelen. Imádkozzunk, testvéreim, a gyülekezeti táborunkért is, hogy legyen nem csak pihentető, hanem egyben aktív kikapcsolódás, megerősödés is a közösség gyakorlásában és a szolgálatra való elköteleződésünkben. Hirdetem, hogy Krisztus Afrika forró szívében címmel missziói napot rendeznek Budapesten a Pasaréti Református templomban augusztus 25-én szombaton 10 órától. Az előadók között szerepel gyülekezeti tagunk dr. Keszi Krisztina is. Szűcs Erzsébet testvérünk úgy döntött, hogy lezárja a könyvterjesztésben vállalt szolgálatát. Nem szeretnénk azonban ezt a szolgálatot feladni, keresünk olyan testvéreket, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni lehet rá a lelkészi hivatalunkban. Hirdetem, hogy megjelent a Reformátusok lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható. És végül felhívom a testvérek figyelmét egy szeptemberi alkalomra. Házaspári csendes napot tartunk szeptember 8-án 9 órától a Jókai iskolában. Erről az alkalomról pedig most röviden Bányai Péter testvérünk fog beszámolni.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a testvéreket, amiért mi szót kértünk nagy tiszteletű asszonytól, az, amit már ő is elmondott, ez egy szeptemberi alkalom, a házaspári csendes napot szervezünk az iskolánkba. Azért kértük mi a szót, mert ennek a házaspári csendes napnak mi lennénk a főszervezői, és ez a házaspári csendes nap címe, hármas panál, Isten szerepe helye a házasságban. Azért választottuk ezt a címet, mert úgy gondoljuk, hogy maga ez a cím is egy beszédes cím, mert ha belegondolnak a kedves testvérek, hogyan is lehet az, hogy egy házasságban egy harmadik személynek helye van. Hát mi is úgy gondoljuk, mint a testvérek legtöbbje, sőt mindenki, hogy nem fér bele egy harmadik személy a házasságba, kivéve, ha az Isten. Nyilván ezzel nem azt mondjuk, hogy nincs olyan házasság, ami nem keresztény alapokon nyugszik és nem működik, mert van olyan, ami így is működik, de viszont azt gondoljuk, hogy Istennel közösségben, Istennel együtt a házasságban felvetődő problémák, illetve nehézségeket könnyebb átviselni, és ahogy az igehirdetésben is hallották a testvérek, ha ilyen bizalommal fordulunk hozzá, hogy az igehirdetésben is elhangzott, akkor sokkal könnyebb ezt az egészet átviselnünk, megoldanunk is. Sokkal jobban fogjuk látni utána a történeteket. Ilyenek és ehhez hasonló témákról lesz szó ezen a csendes napon. Egy előadás keretében fogunk erről hallani, amit a gyulai lelkészházas per barát János és barát Andrea fog tartani. Majd az előadások után egy kis beszélgetést terveztünk az elhangzottakról, megvitatni, megbeszélni egymással. tapasztalatokat cserélni, és ezt a beszélgetést követően lenne egy ebéd, illetve imaközösséggel zárnánk az alkalmunkat. Ez az alkalom körülbelül 3 óráig tartana. Jelentkezni a kihirdetett plakátokon lévő elérhetőségeken, telefonszámon, e-mailen, illetve Facebookon is tudnak a testvérek. Akik pedig családostól úgy érkeznének, hogy kisgyermeket is hoznak, a kisgyermekekre pedig gyerekfelügyeletet is biztosítunk. Ennek a csendes napnak van egy költsége, ugye, ami az ebéd árát is tartalmazza, ez pedig 1200 forint, a jelentkezési határidő pedig szeptember 5-e. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak a testvérek, és én is szeretném kérni a testvéreket arra, hogy hordozzák imádságba ezt a csendes napot is, illetve a gyülekezeti táborunkat. Köszönjük szépen!
Köszönjük! Kedves testvéreim, készüljünk az úrvacsora vételébe, énekelve a 438. dicséretünk első versét. A 438. dicséret első verse így kezdődik: Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Legbővebben elünkbe adja ezt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most azért vizsgáljuk meg magunkat, mert aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Isten igéjének segítségével, a zsoltáros szavaival imádkozva valljuk meg bűneinket. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, együtt közösen fennhangon imádkozva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvérek, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek meg lelkiismeretesen és hallható szóval, a melegre való tekintettel azt kérem, hogy a gyülekezetek közben foglaljon helyet. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem bűneink bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért mindazoknak, akik ő benne igazán hisznek. Amen. Kedves testvérek, most pedig az úrvacsorához készülve énekeljük a 436. dicséretünk első versét. 436. énekünk első versét énekeljük, örülj szívem, vigadj lelkem, ez alatt kérem a presbiter testvérek jöjjenek az úrasztalához. Kedves testvérek, mielőtt az Úr Jézus tanítványainak adta a kenyeret, hálát adott fölötte, imádkozunk mi is. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy adtad a kenyeret, hogy megtöretett szentestednek jegye legyen. Cseleked, hogy amint táplálja testünket a kenyér, úgy tápláljon minket a te érdemed az örök életre. Amen. Adjunk hálát a kehely fölött is. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy adtad a poharat, kiontatott szent véred jegye gyanánt. Cseleked, hogy ahogyan isszuk most ezt a poharat, úgy ihassuk majd veled együtt, amikor eljössz a te országod dicsőségében. Amen. Kedves testvérek, most akik magunkat illendőképpen előkészítettük, járuljunk az Úr asztalához alázatos szívvel és szép renddel, rend elősegítésében, megtartásában a presbiter testvérekre hagyatkozunk, ők fognak ebben segítségül lenni. A 457. és azt követő énekeket énekeljük énekeskönyvünkből az úrvacsora vétel alatt. 457. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Thank you. Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk vele most mi is. Mielőtt azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretei, könyörületesek. Öltözőtek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra bármi panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben, az egyházban. Most hát, mielőtt megtérnénk hajlékainkba, jöjjetek fennállva, adjunk hálát Isten kegyelméért. Mennyei édesatyánk, a Szent Vacsora sákramentumában az irántunk való megengeszteltetésed zálogát adtad nekünk Jézus Krisztus által. Mit adhatnánk cserébe neked a te jó téteményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességed gazdagságát, amely által bennünket fiaiddá, leányaiddá fogadtál, és a te örökségedre választottál. Urunk, nagy áron váltottál meg bennünket, és ezért téged magasztalni, lelkünket, testünket neked szentelni, ez lesz életünk öröme. Fogadd el, Urunk, hálánkat, és segíts bennünket kegyelmeddel, hogy amit neked e szent alkalommal megfogadtunk, meg is tarthassuk, hogy legyünk hozzád hűek, mint halálig. Taníts bennünket akaratod cselekvésére, s a te szent lelked szűjjön bennünket újjakká, hogy mától éljünk az Úr Jézus Krisztusnak. Békesség Istene, szentelj meg bennünket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fedhetetlenségben, egészen addig a napig, amelyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled, atyánkkal és a szent lélekkel, a mi vígasztalónkkal együtt legyen, örökké való hála és dicsőség. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és záróéneként fogjuk énekelni majd a 196. dicséretünket, 196. dicséretünknek mind a 7 versét, és azt követően pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 196. dicséretünk minden versét énekeljük, első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek.
Mondjatok dicséretet